Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
A tudomány és a hit kapcsolata egy olyan témakör, ami kimeríthetetlen. Sokan feltették nekünk a kérdést az eseménnyel kapcsolatban, hogy mi köze az egyháznak az űrkutatáshoz, vagy miért kell az egyháznak mindenhol állást foglalnia, miért nem lehet ezt ketté választani. Én ezt nagyon egyszerűen szeretném megmagyarázni, én úgy gondolom, hogy a Jóistennek mindenhol helye van, úgyhogy ilyen témában is érdemes, hogyha erről beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm a ma este válaszadóit. Szeretném csak így egy szóval bemutatni őket. Kis Ákos, szeretettel köszöntünk. Asztalos Richard, evangélikus lelkész. Dr. Sárhegyi István űrjogász, szeretettel köszöntünk téged is. És Sára nővér, ő a Boldogasszony iskola nővérek fogadalmas, ideiglenes fogadalmas nővére. Szeretettel köszöntünk téged is. Azt nagyjából talán tudjátok, hogy a Szólj be a papnak egyik fontos alappillére, hogy egy ökumenikus kezdeményezésről van szó, úgyhogy most a protestáns vonal és a katolikus vonal is képviselteti magát, illetve ütköztetjük akkor a világi és az egyházi szempontokat, látásmódokat. Én itt már hamarabb mi találkoztunk, ez szerintem nem nagy titok, itt biztosan láttatok minket. Mi már egymásnak úgy jobban bemutatkoztunk, és egy rendkívül érdekes beszélgetés alakult ki közöttünk, és most nem szeretném arra sajnálni az időt, hogy kicsit bemutatkozzon itt mindenki, hogy került egyáltalán ide a mai eseményre, illetve hogy milyen életúttal érkezett ide. Úgyhogy röviden, de mégis tartalmasan szeretném, hogyha most bemutatkoznátok.
Köszönöm szépen a meghívást. Sára nővér vagyok, a Boldogasszony iskola nővérek közösségének a tagja. Okleveles vegyészmérnök, műszaki egyetemen végeztem, majd utána katekéta lelkipásztori munkatársképzést végeztem a Szapiencia főiskolán, és hittankémia tanár kiegészítést, és itt a Svetics iskolában tanítok, többnyire 7-8-asokat, kicsit nagyobbakat is, és a kollégiumban vagyok nevelőtanár is. Mindig is foglalkoztatott a természettudománynak és a teológiának a kapcsolata. Szerzetes révén, így a katolikus egyház tagja vagyok, és az mindig foglalkoztatott, hogy miért van ilyen nagy ellentét a között, hogy valamit tudományosan alá tudunk támasztani, és a között, hogy valamit pedig próbálunk tények nélkül, bizonyítás nélkül elhinni. És szerintem a kettő egytőről fakad, bennem ez egységben van, de nagyon nyitott vagyok arra, hogy a többieknek mi erről a véleménye.
Én is üdvözlök mindenkit, Sárhegyi István vagyok. Nekem a hátterem alapvetően az, hogy jogász és közgazdász vagyok, illetve az itthoni egyetemek elvégzése után a Nemzetközi Űregyetemre is jártam, ez az International Space University, amin igazából a teljes űrszektornak az interdisziplináris megismerését tanulmányoztam, ami azt jelenti, hogy minden tudományterületét, ami az vagy tudományterületet, ami az űrszektorhoz kapcsolódik, azt megismerhettem így az orvostudománytól kezdve a mérnöki tudományon át, természetesen a jogon és a közgazdaságtanon keresztül, egészen akár a skifiig, vagy a művészeti vonaláig a szektornak, és igazából nekem a élettörténetem az, hogy a Nemzetközi Űregyetemen, én előtte nem foglalkoztam egyáltalán az űrszektorral, de ott egyrészt a közeg nagyon beszippantott, meg maga a szektor, és egy olyan projekten dolgoztunk a évfolyam társaimmal, aminek az volt a lényege, hogy hogyan tudjuk egy országnak az űrszektorát fejleszteni, és hogyan tudjuk a döntéshozókat, akár politikai, akár üzleti döntéshozókat arról meggyőzni, hogy ebbe a szektorba érdemes befektetni. És én azóta ezt a stratégiát hajtom végre, ezt mindig el szoktam mondani. Az íre a pontot pedig azt tette föl nekem így vízió szempontjából, meg a lelkületét az adta, hogy az űregyetem után Ausztráliába a világűr kongresszuson, ami évente változtatja a helyét, akkor épp Ausztráliába volt, ott élőben láthattam a nagymestert Elon Muskot, aki a SpaceX-nek ugye a vezetője és tulajdonosa, és ő akkor vázolta föl a Holdnak, illetve hát a végső cél a Marsnak a kolonizációs tervét és stratégiáját, akkor mutatta be a legújabb rakétákat, stb. És hát azt látjuk, hogy azóta ezt végrehajtja. Tehát ezek megvalósulnak, ezek a tervek, pedig 4 évvel ezelőtt történt ez. És én is ezt próbálom itthon megteremteni, tehát hogy... És azért szeretek ilyen beszélgetésekre eljönni, hogy itthon is vegyük észre azt, hogy egyrészt nemzetközi szinten megváltozott ez a szektor. Ez már nem csak arról szól, hogy űrhajósokat küldünk az űrbe, és örülünk, hogy ott lebegnek, hanem ez egy nagyon komoly, kritikus infrastruktúrának minősül. Majd beszélhetünk róla, hogy ez mit jelent, és az is, hogy igazából a 21. század problémáira az űr, szektor, az űripar, és ne csak a kutatásra gondoljunk, anélkül nem fogunk válaszokat találni. És azon dolgozom itthon, hogy egyrészt ez az ökoszisztéma megteremtődjön, mind a kutatás, mind az ipar, mind az oktatás háromszögébe, illetve kommunikációsan is átmenjen az embereknek az, hogy ez többről szól már, mint hogy legyintünk itt Magyarországon, hogy hát volt Farkas Berci, hát tegnap volt 41 éve, hogy fönt volt, nagyon örülünk neki, persze Bertalanra nagyon büszkék vagyunk, meg egy nemzeti hős, de ennél már sokkal-sokkal többről szól ma, még csak ha Magyarországot nézzük, akkor ott is ez az űrszektor kérdéskör. És hát a vallással meg a hittel való kapcsolatáról is szívesen beszélgetek én is. Nekem is vannak tapasztalataim, úgyhogy ezekről beszélgethetünk majd. Köszönöm.
Engem ismertek, így Debrecenben szolgálok, és hát a Szólj be a papnak már így nagyon régen a szívügyem, azokon a fiatalokon keresztül, akikkel találkozhattam. Csak egy emléket hagyj idézek fel nektek, én pont 11 éve vagyok lelkész, és amikor lelkészét szenteltek, akkor Nyíregyházan egy ilyen lakberendezési boltba sétálgat, amikor velem jött szembe a fizika tanárom, aki azt mondta, hogy nekem valami természettudományokkal kellene foglalkoznom, és amikor így látta, hogy ott fityegek, és éppen papi civil volt rajtam, akkor odajött is megkérdezte, hogy Ricsi, végeztél már ezen a teológia nevű egyetemen, vagy micsodán? Mondom, igen, végeztem. Akkor beiratkozhatnál valami rendes egyetemre, mondjuk a BME-re talán. Tehát, hogy ő ezt így fogalmazta meg, én nem gondolom azt, hogy feltétlenül szakavatottja lennék ezeknek a dolgoknak, ugyanakkor nyilván a kozmológiáról, a világról, és olyan dolgokra, amelyek körülöttünk vannak, arról van egyfajta elképzelése, mind a tanulmányaim, mind a saját tapasztalataim, ismereteim alapján, és hát köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek, és remélem, hogy gondolataimmal, egyházunk tanításával tudom gazdagítani ezt a beszélgetést. Köszönöm.
Sziasztok, én Kis Ákos vagyok. Amikor Ricsivel megismerkedtem, az egy Szólj be a papnak eseménye volt egyébként, és papi ruha volt rajtam, meg egy fekete ing, és oda jött hozzám, á, kollega, és nem, akkor megfogadtam, hogy többet nem jövök fekete ingbe Szólj be a papnak eseményre, aztán amikor itt beléptem az ajtón, rájöttem, hogy ezt eltoltam ezt a sztorit, de hát nem én vagyok a pap ennél az asztalnál most, ez biztos. Én egy, azt szoktam mondani, hogy lelkes űramatőr vagyok, érdekel a téma, és egyébként azért ülünk ma, hogy ott elolvastam azt a könyvet, ott, ami ott van, majd nézzétek meg, vagy meg lehet nyerni ezt, majd akkor igen, gyanús, hogy valami ilyesmi van a háttérben. Szóval, hogy elolvastam azt a könyvet, ami az űriparnak a hőskoráról, ugye az Apollo program egy visszaemlékezés volt. Én azt gondoltam, hogy erről ennek a műszaki dolgairól fogok olvasni majd egy érdekes visszaemlékezést. Ez így is történt, de hogy a Gene Kranz, aki a könyvet írta, meglepően nagyon sokat, tehát minden második oldalon ott volt az, hogy Istenhez imádkoztunk, templomba jártunk, mielőtt fellőttük az űrhajót, stb. És rájöttem, hogy ezek az emberek, akik sokszor a lehetetlent oldották meg technikailag, vagy emberi határokat feszegettek, nagyon sokat merítettek a hitből. Úgyhogy én szóltam Berec Petinek, hogy erről kezdjünk már így beszélgetni. Ennek most az lett a vége, hogy itt ülünk.
Tehát, hogyha valami elérhetetlen dolgotok van, vagy olyan, amit nem tudtok megvalósítani, akkor szóljatok Berec Petinek.
Az űrjogász úr. mondta, hogyha a Holdra megyünk. És nekem az jutott most erről eszembe, hogy egyrészt nyugodtan elmehetne papnak, mert nagyon szépen beszél. A másik pedig az, hogy lehet, hogy szkeptikus vagyok, koromnál fogva miért ne, hogy elmegyünk a Holdra, kibányászuk azt a hélium-3-at, gyakorlatilag kizsigereljük a Holdat. Vagy nem? Igen, előbb-utóbb oda fog jutni, és akkor még a vesző volt, hogy oké, elmegyünk a Holdra, elmegyünk a Marsra, tenyésztünk ott növényeket, vagy termesztünk, hogy van? Termesztünk, köszönöm szépen, és hazahozzuk, ugye elhozzuk a Földre, horroráron.
Én inkább azon gondolkoznék az ő esetükben, hogy milyen pályaválasztási lehetőség van az űrben. Ugyanis ugye most már olyan gazdasági, hát hogy mondjam, aktivitások jelennek meg, mint mondjuk az űrturizmus és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések, az űr ökológia, az űrszemétnek az összegyűjtés és újrahasznosítás, az egy külön iparág lesz. Vélhetően nyilván itt a Földön is van egy csomó ilyen szoftverfejlesztés, meg mindenféle dolgok, hogy ugye ami nagyon sok adat jön az egyre több műholdba, azt hogyan tudjuk minél gyorsabban és minél hasznosabban feldolgozni, és valamit kezdeni vele. Tehát ugye egész konkrétan a SpaceX-et mondjuk 2002-ben alapították, ugye jól emlékszem? Tehát ides tovább 20 éve. Hát 20 éve ezelőtt, mikor az Elon Musk nevű csávó jött, és azt mondta, hogy majd én magáncégként rakétákat fog fellövöldni, ez még nem hogy 20 éve, 10 éve, és mindenki azt mondta, hogy ez tiszta hülye ez az ember. Hát a múlt hónapban meg ő lett a világ leggazdagabb embere. Tehát, hogy ilyen perspektívák vannak ebben a dologban. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy a mai fiatalokat lehet arra sarkalni, hogy ez egy nagyon hasznos tevékenység, és még jól is fizet, és még tök menő is. Tehát, hogyha az űrről gondolkoznak a fiatalok, akkor azon gondolkoznak, hogy mi az a tevékenység, amit tudnak csinálni. De már volt ilyen, hogy az űrben a zenét hogy lehet arra használni, hogy a hosszú távú űrutazásoknak a mentális problémáit enyhítsék. Már voltak űrpszichológusok, akik ugye ezt az űrben történő hosszú idejű bezártságot kutatták. Tehát már ez nem csak egy mérnöki munka, hanem amiben mindenféle repülőgépmérnökök meg repülőpilóták dolgoznak, hanem nagyon kiszélesedett ez. Űrbiológusok vannak már, meg mint tudom én mik.
Bocsánat, egy mondatot hadd tegyek hozzá, de csak ez inspirált ez a mondat, hogy azt is nagyon fontos látni, hogy ez az egész űrszektor, és hogy ennyire fellendült, ez egy most nyilván nem rossz értelemben mondom, de egy kapudrog a fiataloknak. Arra egy kapudrog, hogy újra a természettudományok felé forduljanak ma. Azt látjuk, amikor írtuk a Nemzeti űrstratégiát, akkor mutattuk ki több tanulmány alapján, hogy Európába, Amerikába, sőt világszinten csökken a STEM tárgyak, tehát ez a Science, Technology, Engineering, Maths, tehát a természettudományok iránt érdeklődő fiatalok száma mindenhol rendszerűen csökken, kivéve Kínát, meg Indiát. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy azt láttuk, hogy ebbe a trendbe egyes országokban van egy törés, ha nem is fordítja meg a trendet, de megtöri az, hogyha egy országnak van erős űrprogramja, nemzeti űrprogramja, van űrhajósa például, aki nemrég repült, mert ez inspirálja a fiatalokat, hogy a természettudományokkal foglalkozanak. Ma nem szexi természettudósnak, vagy a természettudományokkal foglalkozó személynek lenni, az szexi, hogy szociológus vagyok, meg az szexi, hogy mit tudom én, programozó vagyok, vagy ilyesmi, de ezzel adunk a fiataloknak, még a nálam is fiatalabbaknak egy inspirációt, egy víziót. Tehát azért én is a Star Wars-on nőttem föl, és marha boldog vagyok, hogy amúgy a Star Wars-szal foglalkozhatok, de ez ettől függetlenül egy nagyon-nagyon erős inspiráció. Csak gondoljunk vele, és most nézek az idősebbekre, hogy Farkas Bertalan űrhajózása is egy nagyon nagy esemény volt, és inspirációt adott, és utána még 10 évig mindenki arról beszélt, hogy a Berci fönn volt, akit nagyon kedvelünk, én is nagyon kedvelek, de ezt meg kell ismételnie Magyarországnak. Ez egy teljesen külön téma, mert most nagyon ráöntöttem mindenkire, csak nagyon szeretek erről beszélni, és szeretem minél több információt átadni, mert keveset beszélnek sajnos erről a témáról, de az egy külön téma, hogy egyébként ezen belül Magyarországnak mi a szerepe és mi a helye, és ne csak az legyen tényleg itthon, hogy legyintünk, hogy mit názáskodunk, mi soha nem leszünk náza. Hát dehogy nem leszünk mi náza. Minimum náza leszünk egyébként.
Köszönöm szépen. Egy pillanat, csak egy kicsit az egyházak képviselőit is, hogy megszólaltassuk. Én nagyon röviden szeretnének megkérni titeket, hogy mindazt, amiről eddig beszéltünk, egy kicsit így értékelnétek-e, hogy valóban, amit az előbb kérdeztem, hogy a kíváncsiságból nem lesz-e valamikor folyamatos elégedetlenség, és hogy az ember nem tud örülni annak, ami jelen éppen jó, illetve egy kicsit azt, hogy nem veszítjük el a teremtett világgal való kapcsolatot abban a tekintetben, hogy valóban felnézünk a csillagos égre, és nem a csodás teremtett világot látjuk, hanem Elon Musknak a Starlinkjét, a 40 ezer műholdat, illetve hogy arányaiban szerintetek rendben van-e a világ, hogy nem foglalkozunk többet innovációval, űrkutatással, mint mondjuk segítsük esetleg a szegényeket, hogy bármi, ezek most lehet, hogy bagatell példák, de csak az egyházak szempontjából, hogy talán értékeljük. Köszönöm.
Én egy dologhoz szeretnék még visszatérni, amit mondtál. Nagyon sok nagyon sok izgalmas dolgot mondtál, de hogy azért én a holdat annyira nem bolygatnám olyan szempontból, hogy a hold eléggé befolyásolja mondjuk a folyóinknak, a tengereinknek az árapály folyamatait. Tehát, hogy hát értem csak, hogy azért úgy nem rongálnám meg, hogy teljes mértékben.
Visszhangot felemelve.
Na igen, tehát hogy azt nem mondom, hogy ne használjuk a nyersanyag készletét, de hogy azért kicsit mondjuk körültekintően, tehát, de szerintem ez szempont nálatok is. A másik meg talán, hogy amikor azt mondtad, hogy a problémákat megoldja az űrkutatás, akkor én azért egy kicsit így az emberiségre is gondolok, hogy tehát lehet, hogy elfedi a problémát, én azt gondolom, ez az én meggyőződésem, hogy azért a problémának érdemes a gyökeréig elmenni, hogy mi okozza azt, hogy mondjuk szegénység van is olyan nagy mértékű az a szegénység, vagy mi okozza azt, hogy mondjuk van emberkereskedelem, vagy bármilyen problémát említhetnék, ami most jelen van a világban. Mert hogy lehet úgy is hozzáállni szerintem, hogy hát jó, itt van egy probléma, és megpróbálok kívülről úgymond segítséget hozni ide, és egyébként elgondolkodtatod, hogy lehetne növényeket termeszteni földi légkör nélkül, tehát most engem is felcsigázott ennek a természettudományos háttere, ezt bevallom, de azért szerintem érdemes, főleg, hogy a keresztény értékrendeket valló embereknek egy kicsit azon elgondolkodni, hogy mi az, amit mi helyi szinten tudunk tenni, mert nem gondolom azt, hogy most mindannyian az űrkutatásba fogunk úgy bevonódni, hogy akkor aztán mi is abba investálunk, hanem inkább érdemes, amit helyi szinten tudunk tenni, megnézni a saját életvitelünket, hogy azzal mi hogyan tudunk mondjuk a fennálló problémákra reagálni, akár nemzetközi összefogás szintjén, anélkül, hangsúlyozom, hogy mondjuk az űrbe mennénk, én így ezt így mellé.
Én is ezen gondolkodtam, hogy igazából van ez a tök jó világunk, és hogyha visszafognánk a fogyasztásunkat, akkor egyébként elég lenne mindenkinek. Tehát azért ez egy több számítás azért találtam. Én nyilván nem akarok ebbe belemenni, hogy miért is van ez, de hogyha belegondolunk, hogy most felsorolt az űrjogászunk is hármat a világ leggazdagabb emberei közül, akik hát azért gondoljunk bele, hogy ezeknek az embereknek is 60, 70, 80, 90, akár 100 év is adatik, de az emberi élet attól még véges. Tehát nagyon sok jó dolgot kaphattunk mi ilyen formán is az űrkutatástól, és ezektől a fejlesztésektől, és magam is számtalan olyan fejlődést, vagy olyan technikai fejlődésnek lehetek tanulja, ami már az én életemben egy ilyen megtanult dolog, tehát ez, tudjátok, ezek a generációk, ez X, meg Y, meg Z, meg nem tudom, meg alfa, meg beta, gamma, delta, meg nem tudom, mik vannak ilyenek. Én belegondolok a saját 85 éves nagyanyámnak a helyzetébe, aki kapkodja a fejét, hogy akkor az ő ideje alatt, ha az én 36 évem alatt ennyit változott a világ, akkor az övé alatt mennyit változott, és ő még így a múltban révedve mondja azt, amikor még a kántor tanító azt mondta, hogy meglássátok, hogy ezt a tévét ti még fogjátok az ágyból is kapcsolni, és hát így azon gondolkodtak, hogy lesz nekünk tévénk. Tehát, hogy így nyilvánvalóan ezek hatalmas vívmányok ebből a szempontból, és tök jó, hogy ilyen megtermékenyítőleg hatnak így a kultúrára, a világra, a különböző termelés, a különböző dolgok termelésére. Ugyanakkor nyilván a holdnak is megvan a maga sajátossága, amiben, hogyha mi beleavatkozunk, akkor azt nyilvánvalóan abban valamiféle kárt okozunk. És itt most nem azt mondom, hogyha fél holdat lebányászunk, vagy kitermeljük, vagy bármi történik, csak azért gondoljunk bele abba, hogy néhány évtizeddel ezelőtt még azt gondolták, hogy az aszbeszt a legjobb szigetelőanyag, és ugye a palákat mindet azzal bekeverve hozták létre. Aztán most meg láthatjuk azt, hogy hogyan kell eltávolítani, hogy különböző óvintézkedéseket megtéve szakemberrel, hogy nehogy véletlenül olyan tüdőkárosodást, vagy éppen daganatos betegséget okozzon, ami visszafordíthatatlan a későbbiekben. Az ember, én úgy gondolom, hogy szeret kísérletezni, és akinek gyermeke van, az tudja nagyon jól az, hogy a tűzhelyhez, hogyha mondod, hogy ne nyúljon hozzá, attól még ő azt ki fogja próbálni. Csak nem ismerjük minden dolognak az, hogy mi a következménye. És ez jó lenne, hogyha számolnánk. Azzal, hogy mi mit csinálunk a Földdel, azzal, hogy mennyire vettük komolyan a műveje és őrizze felszólítást vagy parancsolatot, az már látszik. Vajon jobban vigyázunk erre, vagy pedig nem az lesz, hogy megint a világ ennek a földnek, bocsánat, a gazdagjai majd lefölözik ezt a dolgot. Hiszen azért nagyon sokszor tapasztalható az, hogy még a más országokból vagy kontinensekről ide érkező dolgokkal sem tudunk jól bánni, ezért kell létrehozni a fair trade-et, ezért kell létrehozni meg annyi dolgot, mert az ember saját magának, vagy a kapzsiságának, vagy nevezzük bárminek ezt, nem pozitív tulajdonságnak semmiképp, nem tud gátat szabni. Tehát az Isten se szabott nekünk gátat ebben a tekintetben, mehetünk a Holdon túlra is. Olyan dolgokról tudunk ma beszélni, amelyek pár évvel ezelőtt még nem voltak, és láthatjuk ezt a fejlődést, ezt a fejlődést, amivel mi nem biztos, hogy tudunk lépést tartani. Csak egy példát mondjak, egyszer egy életmódváltásnak köszönhetően 28 kilót fogytam le, és őt mindenki... Soha nem leszel jó az embereknek, ez köztudott. Mert amikor kövér voltam, akkor jó, meg van hízva a tisztelendő úr, biztos jól tartják a híveimet. Aztán amikor lefogytam, akkor hallottátok, hogy éces drogos a pap utolsó stádiumos rákos? Meg nem tudom én. Tehát, hogy sosem leszel jó az embereknek. Jó, rendben. Saját magam és a családom megnyugtatása érdekében elmentem egy komplex kivizsgálásra, és akkor a radiológus főorvos asszonyai mond nekem, asztalos úr, magának egy csepp zsír sincsen a szervei között. Hát mondom, ez nagyon király. Ne örüljön annyira. Egy frontális balesetben valószínűleg szörnyet halna. Na, tehát, hogy most hol a mi határunk? Hol van az, ami még megóv bennünket? Hol vannak a korlátaink, amelyek nem olyan korlátok, amit át kéne ugrani, hanem amelyek védőkorlátok, amelyek felállítottak ebben a világban is. És én azt hiszem, hogy ezt az ember a saját maga önkorlátozását mind a fogyasztásban, mind pedig a megismerés, tehát nem mindegy, hogy meg akarom ismerni, vagy a magamévá akarom tenni, ki akarom használni, és le akarom fölözni. Mert akkor már nyilvánvalóan egész más a dolog.
Molnár Jenő vagyok, szokásos, szkeptikus oldal, és ez a miért kell kérdésből, én ezt úgy tenném fel, hogy miért kell. Tehát ez az egyik. A másik, hogy nagyon jót tudnánk vitatkozni, hogyha nem lenne közönség, mert nagyon sok mindenben abszolút nem értünk egyet, és nem biztos, hogy én tévedek. Tehát ez benne van, ezt már az élet bizonyította egy párszor. És hogyha így folytatódik még a hátralévő egy év alatt, lehet, hogy magyar is lesz az első 10 leggazdagabba. De hát ez most csak úgy egy megjegyzés volt, mert nem hagyhattam ki. Én mellesleg csillagkapus vagyok, válaszolva a kérdésedre, erre a felvetésedre. Illetve volt egy olyan, hogy Alfa Holdbázis című sorozat, és a legelső...
Senki nem emlékszik rá.
De van.
Túl fiatal.
És egy nagyon aranyos kis figurán van a Wall-E nevű animációs című animációs filmet. Remélem mindenki látta, aki nem, azt nézze meg. Ez nagyon jó vízió a felvetett témára többek között. És pontosan erről lenne szó a kérdésem. Most láttam éppen a hétvégén egy filmet arról, hogy a Gobi sivatagban próbálják leutánozni a marsi körülményeket, mert hogy milyen jó az. Hát akkor mi a francnak megyünk egyáltalán a Marsra? hogyha egyszer itt is megvannak, ott a Szaharánk, ott van a Kalahári, ott van a Góbi, tehát olyan területek, ahol pontosan ezeket a dolgokat meg lehetne oldani. Amikor pár évvel ezelőtt elértük a 7 milliárdodik lakost, akkor elég világosan megjelentek azok a statisztikák, illetve a tudósok részéről, hogy ez a Föld kényelmesen 6 milliárd emberre van tervezve, és a végső kapacitása az 10 milliárdnál van. Mert elkezdték számolni, hogy lineárisan, hogy nem lineárisan, hogy emelkedik ugye a népesség, és hogy mikor fogjuk elérni azt a bizonyos 10 milliárdot, amikor gyakorlatilag bekrepál a Föld, ha nem vigyázunk rá. És itt jön be mondjuk nálam a hit, ami valójában ugye mindenkinek a sajátja, hogy ha önmagunkra nem tudunk vigyázni, akkor tényleg mi a francért akarunk mi kimenni és tönkretenni egy másik világot. Tehát ez lett volna az első ilyen kis reakció az eddigiekre. A másik, amikor megláttam ezt az egész felhívást és az egész témát, ami engem indított, az pontosan az, hogy az első kérdés, igen, hogyha felmentek, akkor nem találkoztak-e, akik fent voltak valakivel, akiről eddig azt hittük, hogy csak van valahol, hiszen erről is szólnak elvileg jegyzetek, meg titkos iratok, ugye, hogy mit láthattak vajon odafent, akik leszálltak a Holdra egyáltalán. És a téma kapcsán, és itt jön benne be az egyház és a tudomány kapcsolata, hogy akkor mi a vélemény arról, hogy tulajdonképpen a maga az egész Föld is egy kísérleti telep, ahogy mi menni akarunk a Marsra, menni akarunk a Holdra, kolonizálni. Valójában, hogy a Föld is van egy ilyen nézet, és egész népszerű nézet, hogy tulajdonképpen mi is egy kolónia vagyunk, valahonnan elszármazva, ennek pedig a Men in Black egy nagyon jó példája. Tehát itt jön be a fantázia, itt jön be a hit, itt jön be az Isten, mint történet, tehát a teremtés és a gyakorlat. Úgyhogy ezért érdekes, és ezért eléggé olyan határ dolog ez a téma, hiszen ez pontosan az a téma, amit mindkét oldalról nagyon-nagyon lehet egymást aprítani, hogyha akarjuk, és ezért érdekes mindenfajta történet ebben. Nyilván itt az, hogy teljesen mindegy, hogy most valaki hittel kutat, vagy hit nélkül, már elnézés, hogy így mondom, tehát a hitnek abban az értelmében, hogy hittel kutat, vagy hit nélkül, az eredmény a lényeg, és hogyha az eredmény a társadalom számára, az emberiség számára egy pozitív eredménnyel jár, akkor mindenképp értékelendő. Tehát ilyen szempontból én ezt a elvet képviselem, és maradok sci-fi rajongó. Igen, ez tény, de azért mondom, hogy ezt tudósok, közgazdászok és egyébek írták le, ugyanis a Földnek a 50 évre jósolták a fosszilis energiákat körülbelül, tehát hogy a kőolajkészletünk 50 évig elég még például, és azért megy ennyire a fejlesztés a napenergia, a megújuló energia, és így tovább, és így tovább. Tehát az energiaforrások is kimerülnek, a klasszikus energiaforrások, az ételek, ugye nem tudunk, ezért lenne jó. Azért mondtam, hogy teljesen fölösleges nekünk a Marson növényt termeszteni, mikor ott van a Góbi sivatag, és hogyha a sivatagban meg tudjuk termelni, akkor nem lehet gond a marsi körülményekre elvinni a kész növényt, és akkor tessék, itt van, és akkor burjánozza.
Hát én a hit részére reagálnék, a fantázia részére majd talán esetleg a többiek. Tehát én azt gondolom, hogy maga az, hogy mi el akarunk menni mondjuk a Holdra, ami nyilván egy ilyen szemmel látható dolog, az körülbelül szerintem a 2000 évnél korábbra visszamegyünk, tehát a kereszténység előttre, akkor is, tehát hogy az indiános, ilyen nem tudom, tehát az ősközösségi, sámánikus hitekben, az egyiptomi hitben, tehát ez mindig megjelent, hogy oda valahogy vágyódik az ember, vagy egy ilyen megugrandó mérföldkőnek gondozta az ember, az, hogy ezt mikor sikerült elérni, és mennyi kultúra gondolkodott ezen előtte, az egy másik kérdés, de hogy ez az emberi természetben benne volt, bele volt kódolva szerintem, hogy egyszer el kell menni a Holdig, mert hogy addig nem nyugszik valaki, amíg el nem jut oda. Hát ezek a fantázia dolgokra, én is szeretem a Men in Black-et, meg a Matrixot, meg minden, de azt így, azok jó filmek, és így ennyit szeretnék erre mondani.
Azért, bocsánat, elgondolkodható az, hogy mindegyik bolygónkat egy Istenről neveztük el. Tehát, hogy azért ennek mindig is megvolt a maga sajátossága, a néphitben, a néplélekben, meg a pogány vallásokban is, és hát ugye, ha így nézzük, akkor magának az Istennek a földre jöttét az ő fiában sem más, mint egy égitest volt az, ami megjósolta, ugye a betlehemi csillagot követték, tehát hogy azért nyilvánvalóan van ehhez köze. Ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy ez elmehet abba az irányba is, hogy ugye különböző horoszkópokkal meg egyebekkel butítja az ember saját magát, vagy így éppen, hogy ezt próbálja meg így lekövetni, tehát hogy nyilvánvalóan ez az embert mindig is rabul ejtett, és azt gondolom, hogy ejtse is rabul, és az is tök jó, hogyha megtermékeitőleg hat, hogy a Marsra kigondol dolgok a góbi sivatagot, vagy egyebet tesznek természetes és lakhatóvá, de azt hiszem, hogy azért az ember is jó, hogyha belátja azt, hogy azért vannak határai a megismerő képességének. Ugye Mózes, amikor az Isten megjelenik neki a Sínai hegyen, akkor azt mondja neki az Isten, hogy vedd le a sarudat, mert szent helyen ominálsz. Én például a mohamedán vallásra abban a tekintetben mindenképpen felnézek, hogy a cipőjüket azonnal leveszik, amikor egy szent helyre érkeznek. Hát nekünk vannak-e még szent helyeink, vagy pedig már csak ilyen űrpanteonjaink lesznek, ahol így ezeknek áldozunk, ezeknek az isteneknek, illetőleg azoknak az embereknek, akik oda mehettek, vagy bebocsátást nyerhettek.
Nagyon nehéz összefoglalóan, mert mindenre nem, nyilván nincs idő kitérni, de összefoglalóan azért azt mindenképpen el kell mondani itt az űrszektor kapcsán is, hogy itt a kvázi ellenvélemények vagy kontravéleményekre reflektálva azért nagyon sok mindent próbálunk jelenleg most ezen a beszélgetésen elverni kvázi az űrszektoron. De ez nem az űrszektor hibája, amikről beszélünk. Tehát abszolút egyetértek, hogy vissza kell menni a gyökerekig. Mik a gyökerek? Az emberi természet a gyökere az egésznek. Az emberi természetből fakadóan felépült egy olyan gazdasági rendszer, amit úgy hívunk, hogy kapitalizmus. A kapitalizmusnak, aminek a központja a fogyasztás, így ezt nagyon nehéz visszafogni, nyilvánvalóan jó lenne visszafogni, meg nyilvánvalóan lehetnek még ennél sokkal szocialistább, hogyha most gazdasági koordinátor rendszerbe gondolkodom, szocialistább gondolataink. Ezt megpróbálták egyszer, nagyon jól sikerült, láttuk itt Magyarországon is. Nagyon jól sikerült, amikor kipróbáltuk ezt a szocialista, kommunista gondolatvilágot és gazdaságelméletet, de azt kell látni, hogy a mai világgazdaság egyrészt globalizált, bármennyire próbálunk ellene tenni, bármennyire próbáljuk tagadni, globalizált. Én ezt most nem értékítéletként mondom, tehát én nem pro vagy kontra mondom, hogy ez jó vagy rossz, ez egy tény. De facto globális a világgazdaság minden téren. Kettő, kapitalizmus van, nem kommunizmus van, nem megbukott a jóléti államnak a gondolatvilága, abszolút neoliberális gazdaságpolitika érvényesült, ugye Reagan és Margaret Thatchernek lehet megköszönni. Innentől kezdve ez a két dolog már indukálja azokat a problémákat, amiket ma megélünk. Így a szegénység, az, hogy 1%-nál több van, mint a maradék 50%-ánál, stb. Stb. De ezeket ne az űrszektoron próbáljuk elverni, és itt most az űrszektor védelmi beszédét mondom el, mint jó jogász, ne rajta verjük el, mert ez... Tessék?
Olyan hosszan?
Mit? Ja,
mint űrjogász, olyan hosszan fogja mondani, mint a jogászok?
Nem, most tisztelt bíróság, nem lesz igen, egy igen, erős köszönöm. Másfél órás védőbeszéd, de az, tehát azt nagyon fontos látni, hogy az űrszektor Ron, ne próbáljuk ezt elverni. Tehát én csak ezt akarom. Persze, helyi szinten meg kell oldani dolgokat. A zöld kérdés abszolút helyi szintű dolog. Nem nagy világkormányba kell gondolkodni, mert sosem ment nekünk. Ez mindig egy vízió volt, de egy butaság szerintem. Ettől függetlenül a lényeg az, hogy az űrszektorra úgy kell tekinteni, mint egy ugyanolyan tudományágra, mint a nukleáris szektor, egy ugyanolyan tudományágra, mint mondjuk az autóipar, vagy az autóiparnak a kutatásfejlesztései. Tehát ez is egy szektor. De egy nagyon látványos szektor, és nyilvánvalóan nagyon szépen el lehet mondani, hogy ez az emberiség jövője. De, és ugyanúgy a jövője egyébként a nukleáris szektornak a fejlesztése is, hiszen atomen erőművek nélkül nem tudjuk megoldani a klíma kérdést. Arra reflektálva, hogy 50 év múlva kifogy a kőolaj, meg ezt pont erre mondtam, hogy ezt 50 éve mondják, meg mindig nem fogyott el, majd újabb 50 év múlva visszatérhetünk rá. A dolog azt is mondták már, hogy ha majd 5 milliárdan leszünk, akkor mindenki éhezni fog. Azóta rájöttek, hogy létezik az, hogy precíziós mezőgazdaság, és azóta műholdas segítséggel robotok végzik a mezőgazdaság nagy részét, és egyébként még hatékonyabb lett. Így most már akár 10 milliárd embert is el tudunk látni. Hogyha majd 10 milliárdan leszünk, simán lehet, hogy majd 20-at, ki tudja. A lényeg az, hogy ez is, tehát az űrszektor is egy tudományterület, csak ennek szerintem, az én véleményem szerint az a feladata a látványosságából eredően, hogy inspiráljon embereket, adjon víziót az embereknek, jövőképet adjon. Mert egyszerűen azzal, hogy nukleáris szektorban dolgozom, az egy jó dolog, csak azzal nagyon nehéz víziót adni egy kisrácnak. Egy kisrácnak azt kell mondani, hogy te leszel Luke Skywalker, és erre megvan a lehetőség.
Csak azt akartam mondani, hogy félreértetted, mert én nem úgymond elítéltem a vizőt, meg nem fölöslegesnek tartom, hanem én csak arra akartam rá világítani egyértelműen, hogy a francnak odakint, mikor itt is meg tudjuk oldani.
Ezzel egyetértek.
Tehát a kutatási eredményeket azokat tökéletesen nagyon jól használjuk, és használhatjuk, tehát a fejlesztés, csak minek kell egy, mit tudom én, 50 millió dolláros rakétával fölmenni, mikor ide lent 5 millió dollárból meg lehetne csinálni.
Persze, ez világos, csak erre mondtam azt, hogy a Sárospataki Mátyás Bencét az inspirálta, hogy Elon Musk oda akar menni a Mars, és ő ezért kezdett el foglalkozni ezzel, és hogyha a Mátyás Bence kitalálja, hogyan lehet majd egyszer a Marson növényt termeszteni, akkor bizony már meg tudjuk oldani a Góbi sivatagban is akár, vagy a Szahara közepén. Tehát, hogy inkább az egyikből következik, én megfordítom a logikát, és inkább abból következik, hogyha feltalálja azt, hogy a Marson hogyan lehet, akkor már tudni fogjuk, hogy a Földön is nem kell a Földön kezdeni, így értem, de egyébként nyilvánvalóan maga a termék, meg a termelés az először a Földön lesz kipróbálva, nem pedig a Marson, mert az még odébb van. Persze, tehát ennyit az űrszektor védelmében. Az űrszektornak megvannak a maga árnyoldalai, csak azt akartam mondani, hogy ne a kapitalizmusnak, meg a globalizációnak a problémáit próbáljuk rávetíteni az űrszektorra, mert az bárkire rá lehet vetíteni. Nyilvánvalóan vannak alap társadalmi problémák, amiken dolgoznunk kell, de most ez a rendszer.
Bocsáss meg, csak én egy kérdést szeretnék feltenni, illetőleg azon gondolkodom, hogy majd másfél éve, de inkább kettőt elvett ez a vírus az életünkből, mindennapjainkból, társadalmi kapcsolattartásainkból, szociális életünkből, és még sorolhatnám. És végső soron, hogyha megnézzük, akkor minden egyes ilyen sci-fi pont erről tesz bizonyságot, hogy egy olyan problémával szembesül az ember a technológia fejlődésének, akár az űr kutatásnak, az űr benépesítésének köszönhetően, hogy amivel nem volt felkészülve, tehát kinyitottunk egy olyan Pandora szelencéjét, amire mi igazából nem vagyunk felkészülve. Tehát egy mellettünk élő vírusnak nem kellett itt fegyvereknek ropognia, nem kellett itt tankoknak, lánctalpakkal itt a tereket rombolnia, hanem bizony volt ez a picinke organizmus, ami így ezt a világot, mind gazdaságilag, mind szociális értelemben ketté törte. Lehet, hogy az oltások kifejlesztésében is megtermékenyítőleg hatott az űrkutatás, én ezt nem tudom, de oké, hát akkor ez is.
fehérjek teljesítést csináltak a nemzetközi űrállomáson, amivel a COVID gyógyszert egyébként fejlesztették, tehát ott tesztelték a nemzetközi űrállomáson a COVID gyógyszert.
Én például, megmondom őszintén, én a Terminátorról gondolkodtam nagyon sokat. Nyilván a robotikában és egyebekben is azért az, hogy azt a légköri nyomást, illetőleg a légüres telet így valami elbírja, az nyilván az ember nem alkalmas rá, de a gépek nagyon is alkalmasak rá. Én mindig azon gondolkodom, hogy ugye a Terminátorból az egy jó volt, de a kettő még jobb, a többi azról meg inkább ne beszéljünk, de hogy én mindig azon gondolkodtam, hogy mi van akkor, hogyha mi azt képezzük le ezek a robotokkal, amit egykor a teremtő is megcsinálta. A teremtő megcsinálta, ő a maga számára tökéletesre, vagy legalábbis ő úgy gondolta, és ugye ez az általa készített teremtmény, ez így ellene fordult, mert azért ez megmutatkozik minden egyes bibliai történetben is, akár, és látható az ember Isten ellen való cselekvésében, vagy törekvésében. És egyszer majd a robot, aki már saját magát gyártja, vagy az majd nem csinál magára kikapcsoló gombot. Uh-huh. És akkor mi lesz velünk?
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keress minket a Facebookon.
Hírpercek.